Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Még mindig sokban tartja a világot az, ami Izraelben történt, és több adást is szenteltünk az izraeli arab vagy izraeli palesztin konfliktusnak. Mai vendégünk Rege Mihály, aki az élet és irodalom hasábjain szokott elemzéseket közölni Izraellel kapcsolatban. Őt kértem meg arra, hogy most, hogy a konfliktus csendesülni látszik, mert azt hiszem, hogy megoldódni nem fog egyelőre. Kicsit vonjunk mérleget, próbáljunk meg tisztán látni, vagy tisztábban látni, hogy mi történt, és mi történhet a következő időszakban. Azt írja a legutóbbi élet és irodalomban megjelent cikkében, hogy hát ez egy nagy PR veszteség volt ez a konfliktus Izrael számára. Miért?
Hát nemzetközileg ugye bejárta az egész világ sajt, rengeteg civil áldozattal járt ez a konfliktus, és ez elég prominens helyen szerepelt, ugye az amerikai sajtóban is, nyugat-európai sajtóban is. Ez most gyakorlatilag éveken keresztül ez egy alvó konfliktus volt, lehet azt mondani, nyilván azért folyamatos feszültségek voltak, de hogy ilyen nagyszabású konfliktus nem volt most már évek óta, ennek köszönhetően, vagy nem szerepelt ebben a fényben az Izrael a nemzetközi sajtóban, most meg ugye ismét bejárta a teljes nemzetközi sajtót a lerombolt házakról, a felvételek, ugye akkor volt ugye az AP-nak, ugye, illetve az Al Jazeera-nak a szerkesztőségének a lerombolása, az az épület, az egy különösen nagy olyan pont volt, ami bejárta a sajtót, és ugye megint egy olyan fénybe tüntették fel Izraelt, hogy a civil lakosság ellen harcol. Ugye ez nyilván, ez egy leegyszerűsített kép, ami jelentős részben abból fakad, hogy a Hamasz az a civil lakosság közepéről indítja ugye a rakétatámadásokat Izrael ellen. Nyilván erre egy túl zsúfolt területről van szó, tehát ahhoz, hogy Izrael valamilyen szinten védekezzen, egész egyszerűen elkerülhetetlen az, hogy legyenek civil áldozatok. Ugyanakkor, ahogy ez megjelenik a sajtóban, és azért a sajtó, a nemzetközi sajtó jelentős része az nem az Izrael pártiságáról híres, az egész egyszerűen az egy ilyen katasztrófa volt most Izraelnek. Ugyanakkor ez a konfliktus végül viszonylag gyorsan lezárult, ugye 2 hét alatt gyakorlatilag lezárult a konfliktus, némi meglepetés egyébként, hogy ennyire gyorsan lezárult, úgyhogy valószínűleg nem lesz feltétlenül annyira tartós ennek most a hatása, mint mondjuk a korábbi konfliktusoknak emiatt. Ugye ezzel párhuzamosan meg meglepő fejlemények vannak most jelenleg az izraeli politikában. Úgy tűnik, hogy ugye Benjamin Netanyahu ki fog kerülni a hatalomból, és ilyen Yair Lapid által összerakott koalíció lesz, amire egyébként senki nem számított, főleg úgy, hogy ezután a konfliktus után ugye az jellemzően ez Benjamin Netanyahut mindig meg szokta erősíteni, amikor egy ilyen konfliktus van, ugye neki ez az image némileg ismerős lehet ez, hogy ugye ő az Izrael védelmezője, ha ő nincs hatalmon, akkor gyakorlatilag az egész ország veszélyben van. Ezért aztán mindenki arra számított, hogy ugye most kitört ez a konfliktus a palesztinok meg az izraeliek között, hogy aztán most végképp semmi esély nem lesz arra, hogy más alakítson kormányt Netanyahu, vagy hogy legyen megint egy 5. választás az elmúlt 2 év során. Ehhez képest történt az, hogy Yair Lapidnak, aki egyébként egy centrista pártnak, a Yesh Atidnak a vezetője, sikerült összehozni egy koalíciót, gyakorlatilag úgy, az egyik legszélsőségesebb pártnak a vezetőjét, Naftali Bennettet győzte meg arról, hogy csatlakozzon a koalícióhoz. Egyrészt, másrészt egy gyakorlatilag iszlamista pártot, a Ramot sikerült szintén arra rávennie, hogy támogassa ezt a koalíciót. Úgyhogy ez egy elég érdekes helyzetet teremt most az izraeli politikában. Nagy érdekes lesz, hogy ez most milyen irányba indulnak el a folyamatok.
Be kell ismernem, hogy hetek óta dolgozom azon, hogy egy Benjamin Netanyahu portrét tudjunk sugározni itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, és nem találtam olyan magyar nyelven beszélő embert, akit erre rá lehet venni. két okot feltételezek emögött a hezitálás vagy távos maradás mögött. Az egyik az, hogy annyira felfokozottak az indulatok az izraeli belpolitika körül, hogy nem mernek az emberek megszólalni, vagy nem vállalják az ezzel járó konfliktusokat. A másik pedig a Netanyahu pályájának a megítélése. Engem azért lep meg, amit mond a PR katasztrófáról, mert én azt láttam vele kapcsolatban, hogy ő nagyon pontosan kalkulált az elmúlt évtizedekben, nagyon pontosan felépítette ezt a, vagy beépítette ezt a konfliktust, mint említette a saját bel- és külpolitikájába, és hát itt voltak az elmúlt években nagyon radikális diplomáciai lépések, akár az arab országokkal, akár az Amerikai Egyesült Államokkal, tehát hogy elszámította magát Netanyahu ezzel a konfliktussal, rosszul kalkulált, vagy mi történt?
Egyébként a PR katasztrófa elsősorban ugye a sajtó. Minden is számítottam, szerintem legalábbis, hogy ugye Amerikában azért egy kormányváltás volt. Tehát ugye aki, ugye a Trump elnök az megbukott, akinek gyakorlatilag elég közeli viszonyban voltak, vagy akár még azt is lehet mondani, hogy szövetségesek voltak, hogy ugye a Trump kormány az gyakorlatilag bármilyen kezdeményezését akceptálta, támogatta, majdnem azt lehet mondani, hogy teljesen szabad kezet kapott abban, hogy gyakorlatilag bármilyen politikai manővert megkezdjen, ugye eléggé az szélsőséges irányokba is elvitte az izraeli politikát az elmúlt években, ehhez is azért gyakorlatilag teljes szabad kezet kapott, sőt, hát ugye Trump elnök volt, aki ugye Jeruzsálembe költöztette a követséget, megszüntette a palesztinok képviseletét ugye Washingtonban, tehát egy sor saját kezdeményezésre is egy sor szélsőséges lépést tett. Ugyanakkor most Joe Biden, Amerika elnöke, aki ugye egy baloldali a demokrata pártnak az elnökeként nyerte meg, és kénytelen egy olyan koalíciót, vagy a párton belül olyan hangoknak megfelelni, akik sokkal kritikusabbak Izraellel szemben. Egyébként Biden elnök maga, ő azért évtizedeken keresztül, tehát elég közelről ismeri a térséget, a szerep, politikai szereplőket, tehát hogy alapvetően egy Izrael támogató figura. Ugyanakkor erősen balra toródott azért a demokrata párt az utóbbi években, és nem tudja ezt figyelmen kívül hagyni, ezt a nyomást. Avval együtt is, hogy azért nyilván kritikusabb alap áll esetben is, mint mondjuk Trump elnök volt, és úgy tűnik, hogy Netanyahu ezt nem feltétlenül vette figyelembe, hogy most azért jóval szűkült a mozgástere.
Ezek az intézkedések, amiket említett a Trump adminisztráció részéről, illetve a Netanyahu kormány részéről, ezek mennyire járulhattak hozzá, vagy készíthették elő ezt a konfliktust, amit most láttuk, vagy az izraeli-arab viszony romlását?
Nehéz megmondani. Ezek ugye Navarrész szimbolikus lépések voltak, ettől, ezektől a lépésektől függetlenül is ugye azért a telepek bővültek az elmúlt mondjuk évtizedben, vagy évtizedekben. Úgy tűnt egyébként, hogy végül is például az, hogy mondjuk Jeruzsálembe költöztették a követséget, amire mindenki azt gondolta, hogy ez is ugye tiltakozó hangokat hallhattunk palesztin politikusoktól, vagy akár azt terrorista szervezetektől. Mindenki azt gondolta, hogy ez majd akkor valami konfliktust fog kirobbantani, de nem robbantott ki. Ugyanúgy, ahogy ugye a cisziordániai telepbővítések, vagy akár ugye az ezzel kapcsolatos kijelentései Netanyahu-nak, ezek sem robbantottak akkor ki konfliktust. Nehéz eldönteni, hogy most igazából, ugye, ahogy írtam a cikkemben is, hogy ezek egy gazdasági, társadalmi folyamatoknak a robbanása volt, egész egyszerűen az, hogy ugye egyébként főleg a gázai övezetben ott azért gazdasági elég rossz állapotban van az a terület, de azért ugye a cisziordániára is el lehet mondani, és ugye azért valamennyire marginalizálódottak az izraeli arabok is. Egyébként részben azért, mert a politikai képviseletük az nem volt megfelelő. Ezért is lesz egyébként most egy érdekes kérdés, hogy most ugye bekerül egy arab párt gyakorlatilag, mint támogató az új koalíció, hogy ez mennyiben fog változni. De visszakanyarodva, itt sokkal inkább nekem az úgy tűnik, hogy egész egyszerűen ezek robbantak, ezek az elnyomott feszültségek, amiatt, hogy egyrészt a gázai övezetben ott azért hát nagyon nehéz az élet, ezt nyugodtan ki lehet mondani objektíván, aztán azt most nyilván arról lehet vitatkozni, hogy ezért ki a hibás, meg hogy milyen indokai vannak annak például, hogy el van zárva az jelentős részben a gázai övezet a világtól, de az tény, hogy ott nagyon nehéz az élet a területeken, egyébként részben azért, mert a Hamas borzalmasan kormányoz, és egyébként egy elég elnyomó rezsimet tartott fönt, de hogy ő ugyanígy azért ugye a Kelet-Jeruzsálemben azok az állampolgárok, akik nem voltak hajlandók fölvenni az izraeli állampolgárságot, és azok ott gyakorlatilag az erősen szűkült jogokkal rendelkeznek, ez ha valaki járt ugye Jeruzsálembe és ellátogatta a kelet-jeruzsálemi részekre, azért ott tapintható a feszültség a levegőbe, ez sem egy újdonság, ez évtizedek óta így van. Így nekem úgy tűnt, hogy gyakorlatilag meglepő módon egyébként, de hogy egy szikra is elég volt arra, hogy itt ezek a feszültségek robbanjanak, és egyáltalán nem biztos egyébként, hogy a megoldás erre feltétlen az lesz, hogy most a palesztin-izraeli béketárgyalások folytatódnak, én sokkal inkább abban látom az egyik megoldást, hogy egész egyszerűen gazdaságilag azért ugye a palesztinok, illetve az izraeli araboknak és társadalmilag fejlődniük kell, illetve azért vannak diszkriminatív intézkedések velük szemben. Ez is, ezeknek is egy része, azért azt el kell mondani, hogy ezek, itt egy konfliktus van, tehát ezeknek egy nagyon nagy része azért biztonsági megfontolásokból eredeztethető, még ha ezzel lehet is vitatkozni, hogy akkor ez hosszú távon mennyire lesz eredményre vezető, de az is minden esetre tény, hogy azért vannak velük szemben diszkriminatív intézkedések az izraeli arabokkal szemben is, főleg azokkal, akik ugye politikai alkúval, például a Kelet-Jeruzsálemben nem voltak hajlandók fölvenni az izraeli állampolgárságot. Például most a beduin falvakat ugye nem ismernek el a Negev-sivatagban, ez lesz az egyik, most egyébként ez lesz az egyik megáll, ami valószínűleg meg fog oldódni, ez volt az egyik feltétele annak Manzur Abbasnak, hogy beszálljon ebbe az újonnan alakuló izraeli koalícióba.
De vagy mi modellezhető, mi várható ettől az új kormánytól, és hogyan távozik Netanyahu?
Hát ez egy érdekes kérdés lesz, most ugye még keményen kapaszkodik a székébe, még egyelőre nem volt meg a szavazás erről az új koalícióról. Egyébként még ugye a Knessetnek az elnökét azt a Likud adja, Benjamin Netanyahu pártja, és lehet, hogy amely próbálja kitolni az erről való szavazást, amennyire lehet. Valószínűleg azért el fog ez odáig jutni. Kérdés, hogy akkor még megmarad, de ez most egy nagyon divers koalíció, tehát a legszélsőségesebb pártok vannak. Ilyen általában nem szokta kitölteni a teljes terminusát egy izraeli kormány, ugye ennek most láthattuk a jelét az elmúlt két évben, ugye ez volt a negyedik választás, azért van rá esély, hogy az elkövetkező egy éven belül ez meg fog borulni, nem lehet jósolni. Ugye a vezetője, a miniszterelnök, az a Naftali Bennett lesz ennek a koalíciónak, a Jamina pártnak az élén, ami egy viszonylag szélsőséges párt, tehát ugye Naftali Bennett egy telepes mozgalomnak a vezetője volt korábban, ő maga egyébként soha nem volt telepes, Izrael közepén él, de egy telepes mozgalomnak volt, és nyíltan ellenzi a két állam eszmét. Úgyhogy ő lesz a miniszterelnök, ugyanakkor, aki meg ezt összerakta, ezt a koalíciót, ugye Jair Lapid, ő pedig egy szekuláris centrista pártnak a vezetője, meg ahogy említettem, támogatni fogja egy iszlamista tervezet. Úgyhogy ez azért egy elég érdekes koalíció, ez körülbelül kicsit olyan, mintha nálunk a Mi Hazánktól elkezdve, nem tudom, most nehéz mondjuk itt azért centrista pártokat megjelölni, de hogy egy nagyon széles spektrumú koalíció állna össze, hát ez valószínűleg bárhol a világban ez nem lenne egy nagyon stabil koalíció, Izraelben ráadásul amúgy is inkább az a jellemző, hogy ezek a koalíciók nem nagyon szokták kiúzni egy-két évnél tovább. Itt is ez várható, ennek ellenére ez egy óriási lépés, hogy Benjamin Netanyahu úgy tűnik ki fog zuhanni a hatalomból 12 év után. Tehát az azért egy óriási eredmény, vagy esemény, most nem eredménynek nevezem, de azért ez, egyáltalán ez bekövetkezett, erre főleg most kevesen tettek volna, ez most mégis úgy tűnik, hogy be fog következni. A másik pedig, hogy ahogy a cikkemben is írtam, ugye nem nagyon volt fajs szereplő mellette az izraeli politikában, most ez valószínűleg, még ha meg is fog bukni ez a most következő koalíció, ez a Jair Lapidból egy megerősödött karakterként fog kikerülni, mert mégiscsak véghez jut egy olyan attrakciót, hogy egy ilyen nagyon széles spektrumú koalíciót össze tudott hozni nem túl jó körülmények között. Ez mindenképp őt most megerősítette politikailag, úgyhogy ő egy fajsúlyos szereplővé válhat most így az izraeli politikában. Ez mindenképp egy fontos esemény, és ő alapvetően egyébként egy visszafogottan politizáló figura. Tehát centrista, sokkal kevésbé megosztó, mint ugye Netanyahu volt.
Majd hogy viszonyul ehhez az izraeli társadalom? Mert miközben azt láttuk, hogy nagyon éles különbségek vannak, és viták, politikai viták vannak, azért Benjamin Netanyahu nagyon értett ahhoz, hogy mozgósítson, hogy bizonyos kérdések mellett konszenzus teremtsen, és hát nagyon építette a maga személyi kultuszát.
Hát az utóbbi időben azért neki kezdett azért megnyilogni az imázsa, úgymond, és egyre több embert haladított magára. Tehát ezek a szereplők, akik most ezeket a koalíciót, most leszámítva ezt az iszlamista pártot, ezeknek a vezetői javarészt az ő kormányában részt vettek. Tehát akár Yair Lapid, akár Naftali Bennett, akár Avigdor Lieberman, aki szintén az egyik koalíciót alkotó pártnak az elnöke, vagy Gideon Szár, akinek egyébként korábban a jobb keze volt gyakorlatilag, ők álltak most bele ebbe a koalícióba, tehát ő azért egy nagyon megosztó figurává vált most az izraeli politikában, tehát egy büntető úgy van éppen folyamatban ellene, ami nagyon úgy tűnik, hogy valószínűleg ítélettel fog zárulni. Tehát kezdett egyre inkább szalonképtelen figurává válni. Ugye nagyon komolyan elkezdett azért ugye jogállamiság ellen hangolni, ugye azt hangoztatja Netanyahu, hogy ez egy összeesküvés elmélet, ami folyik ellene, hát ez azért kicsit kiverte a biztosítékot, így a Likudon belül, tehát a saját pártján belül számtalan figurája, és eléggé megingott a székre. Ebben együtt valóban ő továbbra is ő volt, vagy ő az egyik valószínűleg a legfajsúlyosabb politikus, nagyon ügyes stratéga. Most mégis úgy tűnt, hogy ez most nem kevés. Meg hozzáteszem egyébként, hogy most ugye a vakcina kampány Izraelben volt alatt a legjobban valóban, ezzel együtt viszont elég sokan meghaltak a második hullámon, és ott azért mondjuk jelentősen kritizálták őt, de ott a média is azért sokkal sokszínűbb Izraelben, és azért ezt viszonylag jól volt bemutatva, ezért is rengeteg kritikát kapott. Mindenki egyébként még mielőtt kitört volna ez a kéthetes konfliktus, ugye azért már akkor elindultak ezek a koalíciós tárgyalások, azért ott akkor jó esélye arra számított mindenki, hogy ő akkor most ki fog kerülni a kormányból, utána jött ez a kéthetes konfliktus, ami úgy tűnt, hogy viszont megerősíti őt, megint ugye el tudta játszani ezt az erős kezű vezetőt, ami neki a legjobban álló szerep, viszont mégis úgy tűnik, hogy annyira egyrészt magára haragított embereket, másrészt ez azért az a folyamatban lévő büntető ügye már úgy tűnik, hogy azért egyszer megkezd válni a politikai szövetségesei számára is, és nem tűnt úgy, hogy össze fog tudni állítani egy életképes koalíciót, és innentől fogva volt, aki még korábban egyébként belépett volna ebbe a koalíciójába, de átlépett ebbe a tehát a Yair Lapid által szerveződő koalícióba.
Romániában elég furcsa kérdés, mert itt nagyon sok politikus láttunk korrupciós ügybe belebukni, és elveszteni a teljes bizalmat, és szétesni pártokat maguk mögött, vagy az érintettek mögött. Ez Netanyahu esetében mennyire reális, hogy ez vigye el?
Azért azt kell látni, hogy a jobb oldali, egyébként Izrael társadalmának is a nagyobb része egyébként alapvetően jobb oldali, és a pártoknak is a nagyobb része, főleg ha azt nézzük, hogy a Knessetem belül is súlyuk szerint, az a jobb oldali, ugyanakkor azt látjuk, hogy kezdett már neki is szalonképtelen figurává válni, még egészen szélsőséges pártoknak is, tehát ez a korrupciós botránya, ez már sok volt.
Egy valamiről nem beszéltünk, ami nagyon fontos volt az élet és irodalomban megjelent elemzésében, az arab államok viszonyához, akár Gázához, akár az izraeli-palesztin konfliktushoz, mert ahogy említi, ott volt egy meglepő közeledés, vagy például Gáza esetében a gázai körülményeket, illetően Egyiptom szerepel meghatározó. Ők mit lépnek erre az átrendeződésre? Mit várhatunk?
De alapvetően azért nincs egységes arab világ, tehát ezt sose szabad elfelejteni, hogy ez, ahogy most is láttuk az eltel, hogy van ez a szunita-síta ellenállás, van akkor az iszlamisták, ugye szélsős, kicsit szélsőségesebb vonalú, akár kormányok, akár mozgalmak, akár egyébként sokkal pragmatikusabb országok közötti ellenállás. Nehéz ezt most, valószínűleg én arra számítok, hogy azért ez a közeledés folytatódni fog. Ugye itt Trump elnöknek ugye erős befolyása volt mondjuk Szaúd-Arábiára, ez most valamennyire meggyengül, de egyébként azért nem lehet, nem kell arra számítani, hogy mondjuk most Biden elnök konfliktusba fog kerülni a szaúdiakkal. Igazából semmi, nem nincs olyan tényező, ami ezt most ne hátráltatná, hogy ez a folyamat tovább haladjon. Tehát azokkal az országokkal, akikkel ugye eddig is azért háttérben volt kapcsolata Izraelnek, azokkal valószínűleg jobban, vagy továbbra is meg fog maradni. Ez most egy nagy kérdés, hogy ez ugye, ahogy mondtam most, a koalíciót vezetni Naftali Bennett fogja miniszterelnökként, aki egy viszonylag szélsőséges figura. Ugye ezt például mennyiben fogja befolyásolni ezt a közeledést, vagy a kapcsolatokat. Ugyanakkor meg a háttérből, aki irányít a Jair Lapid, egy pragmatikus figura, centrista, ami adott esetben segítheti a közeledést további arab országokkal. Egyébként azért azt tudni kell, hogy ezeket azért jellemzően inkább üzleti, egyéb érdekek mozgatják ezeket a közeledéseket, mint feltétlen az, hogy politikai megfontolások. Nehéz megmondani, hogy valószínűleg nem nagyon fog ezt változtatni, arra számítok. Ugye ez továbbra is egyrészt azért biztonságpolitikai okokból továbbra is adott az Izraelnek az, hogy összedolgozzon arab országokkal, másrészt a gazdasági közeledés is fontos. Ugye azért az olaj szerepe egyre inkább háttérbe kell szorulni, egész egyszerűen például a Szaúd-Arábiának nagyon fontos, hogy diverzifikálja, vagy akár az Egyesült Arab Emírségeknek, hogy diverzifikálják a gazdaságukat, és ehhez Izrael egy jó partner tud lenni. Tehát ez a folyam valószínűleg fog haladni tovább, én nem nagyon hiszem, hogy ez most változni fog. Az kérdés, hogy most ez a kéthetes konfliktus, én most egyébként azt gondolom, hogy ez ahogy viszonylag gyorsan lezárult, ez a PR katasztrófa, amivel az elején is beszéltünk, ez valószínűleg átmeneti lesz. Nem valószínű, hogy ez most negatívan befolyásolná például ezt a közeledést.
Megbocsátanak az arab országok, hogy el lehet adni az
együttműködést? Az, hogy nem is voltak olyan nagyon felháborodottak. Tehát a kormány szinten nézzük ugye a reakciókat, akkor azok az országok, a Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, stb. Ott nem voltak olyan kemény elítélő szavak, mint mondjuk akár 10 évvel ezelőtt Izrael ellen. A nép közvéleményben ott már inkább, ezt mindig egyébként nehéz azért eldönteni, hogy egyrészt azért ugye diktatúrákról beszélünk alapvetően, tehát azért nem a közvélemény befolyásolja azt, hogy mint egy demokráciával, hogy a vezetők mit nyilatkoznak, de ugye akkor azt is nehéz eldönteni, hogy mondjuk amit az Instagramon látunk, vagy a Twitteren bejegyzéseket, hogy az mennyire fedi le a szélesebb közvéleményt. Ott ugye azért most eléggé megszaporodtak az elítélő hangok, egyébként ez Nyugat-Európában, meg Amerikában is, de ezt azért nehéz eldönteni, hogy ez mennyire fedi le a teljes népességet. Úgyhogy a kormányok úgy tűnik, hogy nem haragudtak meg olyan szinten most, tehát semmelyik ugye kormány, aki most korábban ugye diplomáciai kapcsolatot mondjuk fölvette az Ábrahám egyezmények keretében tavaly, hogy ez most ugye szakítás lett volna, mert tehát az összességében megbocsájtani sem kell, vagy nem tudom, tehát igen, most úgy tűnik, hogy ezt volt azért ugye egy-két ilyen felszólítás civil kapcsolat megszakítás Izrael. Igen, ez lesz egy kérdés, hogy én a közvéleményben láttam, hogy amikor a PR katasztrófáról beszéltem, az egyrészt a sajtóban volt, amelyeknek a jelentős része a baloldali azért Amerikában és Nyugat-Európában is, és hagyományosan Izrael ellenes. Ott volt most megint nagyon napirenden ez a téma, illetve ugye megint ellepték ugye az Instagramtól elkezdve a Twitter, ezek az izraeli apartheid államnak nevező hozzászólások, stb. Akár egyébként izraeli vagy amerikai baloldali politikusoktól is. Ez a kérdés, hogy ennek lesz-e, és ha igen, akkor milyen behatása hosszú távon. Kicsit ugye azt látni, hogy azért polarizálódott mindkét irányba, tehát nem csak a jobb oldalra, hanem bal oldalra is egy kicsit a politika. Ez most különösen Amerikában egyébként nagyon jól látszik. Ez lesz inkább számomra a kérdés, most mennyivel fogja befolyásolni mondjuk Amerikának Izraelhez való hozzáállását, vagy úgy általában mondjuk Szaúd-Arábiához, stb. Hozzáállását. Kérdés, hogy ők meg fognak-e bocsátani Izraelnek, ugye azért itt nagyon komoly elítélő nyilatkozatok voltak, vagy ugye mondom ez például ez, hogy ez az apartheid államozás, vagy ugye vagy Izrael elnyomó állam, ez most nagyon aktívan pörgött meg a közösségi médiában. Egy másfél héttel ezelőtt a Bazilikánál láttam itt azt, hogy 50-en voltak körülbelül, egy izraelenes tüntetés volt egy héttel ezelőtt, ilyen palesztin zászlókat lobogtatva, tehát hogy megint egy kicsit bekerült ez így a jobban, ez így a, legalábbis a közösségi médián, ez így a közvélemény, hát elég számon a szélsőséges elítélések Izraellel szemben, kérdés, hogy ez most akkor visszafog-e, hogy ez milyen hatással lesz így a szélesebb politikára, akár, ugye ez elsősorban Amerikában lesz kérdés, ez így megnyugat, meg valószínűleg az Nyugat-Európában is, hogy a mainstream pártokra, vagy a kormányzat pártokra hatással lesz ez a, úgy tűnik, hogy volt egy, ez erre mondtam a PR katasztrófát, hogy Izrael imidzsét megint egy ilyen találat érte, hogy ennek mennyire lesz befolyása hosszú távon.
Mindenképpen van mit feldolgozni az izraeli belpolitikát illetően, és radikálisan átrendeződik a politikai térkép. Kiválóan lehet követni ezeket a folyamatokat az élet és irodalmon keresztül is, ahol Izrael témában fontos cikkeket ír Rege Mihály. Vele beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és legyen még, várjuk vissza.